Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a DevTech Podcast 14. adása, és ezt az adást egy kicsit könnyedebb témának szenteljük. Ez a popkulturális utalások és a megvalósult science fiction víziók témát fogjuk feldolgozni. Ezt az adást ugye most a Budapest Comic Con-nal együttműködésben készítjük. Ugye nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy a Comic Con, mint a világ legjelesebb képregény, illetve ilyen geek eseménye Magyarországra is eljön, és ugye pont a napokban lett volna ez az esemény, de ugye a koronavírus halasztódott, úgyhogy november 21-22 Comic Con, és addig mi pedig egy ilyen kis hangulat adással megpróbáljuk összehúzni ezt a popkult témát a technológiával. Itt van velünk ugye Töviske Simi, aki, hogyha valaki hallgatta az eddigi adásainkat, Imi kéretlenül is az eddigi adásokban is nagyon sok popkulturális utalást tett, William Gibson megjelent, ugye, Skynet, Terminátor, stb. Stb. Úgyhogy szia, Imi!
Sziasztok!
Rólad már tudjuk, hogy te nagyon felkészülten érkeztél erre az adásra. Itt van velünk Tasi Viktor, senior programozó, aki a legelső adásunkban egyébként úgy mutatkozott be, amikor a holdra szállásról beszélgettünk, hogy neki a Star Trek a vallása. Úgyhogy ő még pukuta is elemről fog a legtöbbet beszélni, ezt le is spoilereztük. Szerbusz, Viktor!
Sziasztok!
Itt van velünk Barabás Botond mérnök, aki az adás nagyon szorgalmasan készült, és végre megnézte az összes Marvel Cinematic Universe filmet. És itt van velünk Fejér Tomi vendégként, aki pedig a debreceni Apollo mozinak a vezetője. Hát nyilván egy mozivezetőként valószínűleg ért a filmekhez, vagy sokat látott belőlük, jól gondolom ezt, Tomi?
Az összes Marvel filmet láttam, sziasztok, úgyhogy remélem hozzá tudok szólni.
Jó, hát lesz itt még Star Trek, lesz Star Wars.
Doctor Who?
Doctor Who is lesz, igen.
Ezeket is, Doctor Who-t nem láttam, de Star Wars-t láttam, Star Trek-et láttam, Doctor Who-ról hallottam.
Remek. Biztos, hogy meg fogjuk találni a közös pontokat.
És most megszakadt az adás velem, igaz?
Nem szakítottunk meg semmit. Tehát, hogy ugye nekünk az volt az alapfeltevésünk, amikor ezt a műsort elkezdtük tervezni, csinálni, hogy van-e olyan, hogy egy popkulturális termék valakinek a, hát mondjuk úgy a pályaválasztását befolyásolja, vagy esetleg valamilyen technológiai fejlődést inspirál. Én egy kicsit utána néztem a témának, hogy az egyik ilyen, vagy talán az első legnagyobb science fiction író az ugye Jules Verne, neki 1865-ben jelent meg a Utazás a Holdba, tehát nem a Holdra, ő a Holdba látta bele a víziót. És ugye hát ez egy, mondhatjuk, hogy egy nemzetközi bestseller lett, hiszen nem csak Franciaországban, német, angol, sőt magyar nyelven is megjelent, tehát ez egy mai napig egy klasszikus, és ennek utána pedig született egy Max von Braun nevű kisfiú Németországban, 1912-ben, és ő ennek a könyvnek a hatására kezdett el ilyen kis házi rakétákat barkácsolni a garázsban. Ugye ezt később pedig a náci Németország rakétafegyverkezési programját vezette, majd még később pedig a NASA-nál, ugye az Apollo programnak, a Hold Expedíciónak ugye technikai vezetője, úgyhogy az ő esetében teljesen elmondhatjuk azt, hogy ez a popkulturális termék, aki a pályaválasztását befolyásolta. Ti tudtok ilyen híres tudós, aki így indult? Vagy híres technikai fejlődést, vagy fejlesztést?
Hogy így Vernéhez kapcsolódhatok még, ugye a maga a tenger alatt járó is Vernének volt az egyik ilyen első predikciója, illetve ami egy érdekes szerintem, mert ugye a kultúrát is vigyük bele a dolgokba, az a rádión keresztüli való hírterjesztést körülbelül 30 évvel annak a megvalósulására jósolta meg.
Az igen.
Illetve az bizonyos, nem tudom, hogy konkrétan milyen tudósokat és fejlesztőket befolyásolt, de ahogy ugye a haditengerészetnek és a repülőrajoknak a Top Gun volt a toborzó filmje, úgy sok mai fiatal NASA-nál dolgozó kutató és űrtechnika fejlesztő a Michael Bay-nek az Armageddon című filmje által inspirálódott, ami ugye bevallottan egyébként a NASA-nak, NASA által szponzorálva volt az a film, ami annó a Top Gun volt a légierőnek.
Tényleg, ez egyébként 1989-es talán a Top Gun.
Igen, az ilyen 80-as évek vége, az Armageddon meg egy 10 évvel később, ott a 2000-es évek előtt pont talán egy-két évvel, vagy 2000-ben pont.
Viktor, te mondtál valamit?
A számtalan tudós meg űrhajós is nyilatkozta, hogy őket a Star Trek inspirálta egyébként a pályájukra. Elég sok híres Star Trek rajongó van egyébként. Ha Stephen Hawking nevet mond például valamit, ő maga egyébként játszott is Star Trek-edokban. Akkor Michio Kaku, aki egy időben a Discovery-nek rendszeresen vendége volt valamelyik műsorban, akkor a csillagász nagyon nem fog eszembe jutni.
Igen, de egyébként, hogyha a Star Treknek nézzük, ugye amikor elhanyt Leonard Nimoy, akkor a fia készített egy dokumentumfilmet az életéről, ez a For the Love of Spock címet viseli, és abban konkrétan Star Trek rajongók, illetve korábbi színésztársak, feltársak kerültek megszólaltatásra, és ott elmondják emberek, tehát hogy ott bementek pont egy komikon típusú eseményekre, ahol mondjuk a Star Trek szereplőknek öltözött embereket megkérdezték, hogy mióta szeretted a Star Trek-et, mi a kötődésed a Star Trek-et, stb. És azt is megkérdezték tőle, hogy egyébként civilben mi a foglalkozás, és nagyon sokan mondták, hogy én a NASA-nál vagyok csillagász, meg ilyen olyan tudós, és hogy a Star Trek hatására, tehát hogy ugye 65-ben indult a Star Trek, ha jól emlékszem, nagyjából az Apollo programmal párhuzamosan futottak ugye az első Star Trek epizódok, tehát ugye az elsőnél még nem lehet elmondani, de ugye a másod és harmad generációs NASA tudósokat egyébként teljesen biztos, hogy nagyon sokat inspirált közülük a Star Trek, illetve maga Spock figurája, az egy leírt tény. Adat.
Igen, közben eszembe jutott a csillagász neve is, Neil deGrasse Tyson.
Jaj, tényleg, igen.
Igen, tehát vele is sokat lehet a képernyőn találkozni. Illetve van egy sztori, az egyik kedvenc sztori, ami rendszeresen el szokott hangozni valamilyen Star Trek-kel kapcsolatos rendezvényeken, hogy ugye a 60-as évek végén még nem igazán volt ugye a fajok közti egyenlőség divat, és van egy ilyen sztori, hogy egy ilyen 6 éves kislány nézi éppen a tévét, anyukája pedig tereget hátul az udvaron, és a fekete kislányról van szó, és akkor meglátta az egyik Star Trek epizódot, és rohant anyukájához teljesen meglepetten, hogy anya, gyere nézd, egy fekete néni van a tévében, és nem szólva. És ez ugye annyira szokatlan volt ugye ez annak akkoriban. Na most kiderült, hogy a kislány egyébként Whoopi Goldberg, és ő maga elég komoly szerepet vállalt a Next Generation sorozatban, illetve jó néhány Star Trek mozifilmben is.
Ugye említettük a 80-as évek végét, 90-as éveket, hogy ott voltak ilyen nagy generációkat meghatározó filmek. Szerintem ebben a generációban a Marsi lehet az, ami ős hatással van. Ez ugye egy tudományosan majdnem teljesen megalapozott történet, és pont épp Neil deGrasse Tyson mondja az egyik ilyen elemzésében, hogy az ott ragadt űrhajós his science in the shit out of the planet, tehát hogy egy a tudománya kihozza a túléléshez kapcsolódó összes dolgot, amivel szüksége van, és végül hazajut.
Igen, sőt, ott a könyv az, ami inkább tudományosan alátámasztott, hogy a film verzióban kicsit lett így hollywoodosítva sok dolog, de igen, abban biztos vagyok egyébként, hogy a Marsi az egy ilyen hatású dolog lehet. Illetve ugye Viktornak volt egy komolyabb gyűjtése, még amikor egy előbeszélgetést folytattunk 2 nappal ezelőtt, hogy milyen olyan hát találmányokat vizionált a Star Trek, később megvalósultak. Azokról talán érdemes beszélgetni, ha már itt átértünk el a Star Trek vonalra.
Annyit megszúrjak már, mert minden elég, hogy az első olyan komoly science fiction, ami megjósolta az űrutazást, az idegen életformákat, a ilyen idegen civilizációkkal való háborút, a mesterséges atmoszférát, a teleszkópokat, meg a mesterséges életformákat, ez időszámításunkat 200-ban a szamaszatai Lucian alkotásában készült. Tehát ezért vannak nagy elődök még.
És ez évszámhoz tudjuk kötni?
Hát 200 évvel, nem tudok pontosan, sajnos, de hogyha valaki véletlenül tudna, akkor sem írjunk rám.
Akkor igen, kell kommentelésre útítani az olvasókat, úgyhogy kommentbe jöhet helyes dátum, hogyha esetleg valaki gondolja. Na és akkor, ezt köszönjük, ez egy nagyon érdekes infó volt, Imi, és akkor nézzük már, hogy a Star Trek vonalon mik azok a vizionált gyakorlatilag találmányok, amik a filmben megjelentek, és aztán pedig tényleg a való életben is megvalósultak.
Amikor elkezdtem a felkészülést erre a podcastre, és kapásul fejből összeírtam 12-t ezek közül, és talán az egyik, kezdem a legdurvábbal szerintem, ami talán legkevésbé volt valószínű, hogy megvalósul, az átlátszó alumíni. Ugye a negyedik Star Trek mozifilmben, amikor a bálnákot hozzák vissza, illetve pontosabban viszik előre, nézőpont kérdése, és a Klingon hajó belsejében egy átlátszó medencét kell kialakítani, viszont ugye a fal vastagság elég limitált, ezért egy helyi gyárban a képletért cserébe legyártatják a szükséges mennyiségű és méretű átlátszó alumínium lemezeket. Ő azóta megvalósult, az anyagot úgy hívják egyébként, megnéztem pontosan, hogy alumínium oximitrid, és már ott tartunk, hogy a CEISZ gyárt belőle például lencséket, és egyéb eszközök készülnek ebből az anyagból. Tudom egyébként, hogy mennyire térjünk ki ebből a 12-ből, de kezdetnek néhányat az én megemlítenék, ami így az érdekes tartozik. Az egyik ilyen például a tricorder, ugye a tricorder az az eszköz a Star Trek univerzumban, kétféle tricorder létezik egy orvosi meg egy mérnöki változat. Az orvosi tricorder arra szolgál, hogy páciens állapotát érintésmentes vizsgálattal fel tudja mérni, szinte majd, hogy nem át tudja világítani, ezekből az adatokból tud diagnosztizálni, amit a tricorder összegyűjt. Most ez azért érdekes még, mert olyan 6-7 éve körülbelül a Google pályázatot írt ki egy orvosi verzió elkészítésére, és azt hiszem, mivel nem volt sikeres a projekt, ezért nemrégen az XPRIZE oldalán is megjelent, hogy kiírtak egy újabb projektet, egy tricorderhez hasonló medikai eszköz kifejlesztésére. Kíváncsi lennék, hogy mi fog belőle megvalósulni. Egyébként számtalan ilyen do-it-yourself home build mérnöki tricorder létezik, ami különböző szenzorokkal van felszerelve, kapcsolási rajza, a szoftverrel, mindennel meg lehet találni. Tehát, hogyha valakinek van kedve működő mérnöki tricordert készíteni, akkor azt ugye megteheti. Akkor hát eszközök, amik először jelentek meg a Star Trekben, még mielőtt egyáltalán bárki is gondolt volna. Az egyik ilyen a tablet. A Star Trek univerzumban ezeket pedeknek hívták, a funkciója körülbelül ugyanaz volt, mint a mai tableteknek, bizonyos dolgokat el lehetett rajta végezni, jegyzetelni, a hajó irányításában részt venni, vezeték nélkül lehetett ugye adatokat cserélni, filmet nézni, könyvet olvasni, stb. Akkor a másik érdekes eszköz egyébként, ugye Kirk használta az eredeti sorozatban és az első mozifilmekben ezeket a kihajtható legendássá vált a kommunikátor eszközöket, amiből egyébként a Motorola készített egy Star Trek néven futó mobiltelefon szériát, ami elég sikeresnek számított, 96-ban adták ki, és elég sokáig volt a piacon.
És mikor volt az, hogy megjelent a filmben ez az eszköz? Az a 60-as, nem?
Hát a 60-as évek vége felé. Az eredeti sorozatban már ebben a formában, ebben a kinyitható formában használták. Ugye ott még évtizedeket kellett várni, mire működő eszköz lehetett belőle. Akkor a másik ilyen a Google Glass például. A Deep Space Nine sorozatban az egyik fajnak a hajóját lehetett egy olyan eszközzel irányítani, amit ugye felveszett a fejed, és egy kis miniatűr kijelzőn, egy ilyen kiterjesztett valóság segítségével. Ugye a hajó állapotát, meg minden egyebeket lehetett ezzel kezelni. Illetve a másik legendás eszköz ugye Uhura headsetje, mert az első sorozatban is elég feltűnő eszköz volt, ugye egy füléből kiálló kis hengeres valami, és ezt inspirálva készültek el ugye az első Bluetooth headsetek.
Erről egyébként volt egy Deptek posztot kiraktam erről, pont ez egy ilyen érdekességnek tűnt, úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon érdekes dolog. Én abban teljesen biztos vagyok, bár nem, én ennyire komoly számokkal nem készültem, de hogy mondjuk a Star Trek az a popkulturális termék, ha lehet így mondani, ami a legtöbb ilyen egyébként ma használható dolgot ugye hát vizionálta előre, én abban teljesen biztos vagyok.
Ez ugye az is kellett, hogy a Next Generation sorozattól kezdve már mérnöki stábot alkalmaztak ahhoz, hogy olyan technológiákat próbálnak meg felvezetni, és olyan nagyságrendeket használnak a sebességben, stb., amire legalább matematikailag van esély, hogy elkészíthető, megvalósítható, és akkor már ugye olyan eszközök is születtek, és kerültek bevezetésre, amik, amik talán meg is valósíthat. Az egyik ilyen, még két dolgot szeretnék kiemelni, ami szerintem fontos és érdekes. Ugye a replikátor az egyik ilyen, amit a Star Trek univerzumban arra használnak, hogy eszközöket, ételeket alapvető építőkövekből is molekulárban építsen fel. Ugye a 3D nyomtató megjelenését ez inspirálta. De mivel most már emberi szerveket is lehet vele nyomtatni, vagy legalábbis szöveteket lehet vele nyomtatni, ott fogunk tartani lassan, hogy ebből tényleg működő, mindenre kiterjedő ilyen előállító, univerzális előállító eszköz lesz. Illetve van még egy nagyon érdekes dolog, ugye a vonósugár, mint olyan is megjelent a Star Trek univerzumban, ahol energia segítségével fizikai kontaktus nélkül lehetett tárgyakat áthelyezni egyik helyről a másikra. Ezt jelentően ugye hajók, aszteroidák egyebek vontatására használták. Most egy viszonylag hasonló eszközt készítettek már itt a Földön, ami hanghullámok segítségével képes kisebb anyagokat áthelyezni, illetve levegőben tartani és áthelyezni helyről a másikra.
De a vonósugárra mondjuk én először a Star Wars-ban találkoztam, de mondjuk a Star Wars-ban sajnos annyira sok ilyen dolog nem jelent meg, bár én nagyon szeretnék egy fénykardot, és gondolom, hogy nem vagyok egyedül.
De... Hát azért, hogyha megnézed, például azért két dolog megvalósult, illetve megvalósulni látszik. Az egyik gyakorlatilag a holografikus kivetítés. Már kísérleteznek azzal, hogy 3D-s képeket levegőben jelenítsenek meg vetítőfelület nélkül, és már ilyen viszonylag kisebb méretekben működik a dolog. Illetve a másik pedig az autonóm sebészi eszköz. Ugye, amikor Luke kezét levágják, akkor az epizód végén látjuk, hogy egy robot bionikus végtagot var fel. Hát félautomata, automata működőkon már dolgoznak, ugye félautomata, félig kézivezéléses verzióban ez már létezik, illetve bionikus végtagokkal is elég jó eredményeket értek el az utóbbi időben. Szóval ezek már megvalósulni látszó technológiák Star Wars univerzumból. Lehet, hogy a fénykardra egy kicsit még várnak.
Ehhez most annyit tudnék hozzátenni, hogy ugye a Star Wars 1977-ben jött ki, tehát jó eséllyel a vonósugár a Star Trekben hamarabb jelent meg, de ezt megerősíteni nem tudom, csak ugye a Star Trek az, itt most kisegítetek, hogy az 1960-ban
65,
tehát azért 12 éves előny, tehát biztos, hogy ott hamarabb megjelenítették, illetve ez a holografikus megjelenítés lenne és lehet az alapja a következő mozis 3D technológiának. Állítólag James Cameronék is dolgoznak rajta, nem tudom milyen stádiumban, hogy ne legyen szükség 3D szemüvegekre a filmszínházakban, hanem valóban szemüveg nélkül lássuk magunk előtt az eseményeket a térben. Valószínűleg ez még gyerekcipőben járhat, de egyszer eljutnak ott.
Nekem annyi jutott eszembe, hogy Viktor mondta, hogy az Star Trek részek nem járnak stáb, aki megpróbálta feltölteni tartalommal, meg kitalálni azt, műszakilag is hosszú távon emészhető legyen, amit leírtak. Nekem ennek pont az ellenkezője jutott eszembe, ugye a Big Bang Theory, ami ilyen nagyon tudományos, meg nagyon témát próbál fel göngyölíteni, de ott nagyon vicces, hogy megírták a poénokat, és ahová ilyen kicsit műszakilag összetettebb dolgot kellett beírni, ott a forgatókönyvben szerepel az, hogy technoblabla, és volt egy cég, vagy volt egy csapat, milyen ember, aki ezt így átnézte, nem most tartalommal, hogy azt fordítok.
De egyébként nem ott egész jól sikerült ez.
Akkor kifeltöltötték, hogy hát abban is szerepel Stephen Hawking, abban is azért olyan...
Sőt, hát Lynn Hurtnek is szerepel benne, ugye az eredeti Spock, szóval ott felvonultatták a régi nagyokat, benne van ugye William Shatner is, szóval tényleg a Big Bang Theory egy igazi ilyen sorozat, ami megidézett minden régi nagy színét ezekből a filmekből és sorozatokból.
És a két kétséges karakter Will Wheaton pedig elég sokáig vendégeskedett.
Így van,
Will Wheaton. Hát akkor az állandó szereplő volt évadokon keresztül. De amik a legjobb cameo egyébként az a Buzz Aldrin, hát hogy ő is szerepelt egy fél perc erejéig egyébként a Big Bang Theory-ban. Na és akkor kicsit, hogyha a Star Treknek ezt az inspirációs hatását kiveséztük, és egy pár szóban így a Star Wars-ról is beszéltünk, akkor talán érdemes áttérni a más ilyen filmes univerzumokra. Nekem eszembe jutott az egyébként, amire talán senki nem gondolna, de nem is annyira tudományos, de mindenképpen egy inspiráció egy területre, És én biztos vagyok benne, hogy a Fast and Furious sorozat, főleg az indulása, tehát az 1-2-3 epizódnál, ott nagyon sokan elkezdtek autókat bingy. Erről neked, főleg Tamást kérdezem, vagy Botit esetleg, hogy nektek erről van esetleg információtok?
Hát én annyit tudok mondani, hogy úristen, nem is 2001-es volt az első Halálos Iramban film. Most nem is tudom, hogy ez most szégyen vagy nem szégyen, én az összes részt moziban láttam, szóval ez van. És én nagyon szerettem a sorozatot, és így az első rész környékén valóban a minden volt, az autóépítés, nyilván túl fiatal voltam, és még jogsim sem volt, hogy lehetőségem, hogy én autókat építsek, de valóban itt komplett szubkultúrák épültek fel nekem, nekem a rokonságban is van ilyen ember, aki rendesen autós klubot alapított, ilyen házi tuningos ismerősökkel találkozókra jártak, és ennek az egésznek a kiinduló pontja valóban a Halálos Iramban az első rész.
Hát akkor jól feltétlenül.
Abszolút, tényleg, jól gondoltad, én ezt személyesen is megéltem. Ez konkrétan egyébként tehát hogy nyilván mindenki a saját lehetőségeim belül mozog, akiről beszélek, mondjuk személy az unokatestvérem volt, és egy debreceni Opelesek klubot alapított meg, és mindenki, akinek Opelje volt Hajdú-Bihar megyében, és csatlakozott, így megpróbálták kicsit a film inspirációjára buharálni és tuningolni a gépjárműveiket.
Igen, egyetlen konkrét Opel márkáról készült film, az Opel Manta.
Opel Manta.
Manta. Ez egy német film, igen. Ezzel a címmel készült, és erről is szólt.
A 70-es években egy ilyen sportos veszabott autója, az volt a Manta, és az ilyen legenda. De egyébként, ha már kérdezted Ákos, én a Totálkában szaladtam bele egy videóba, valahol a Balaton környékén lakik egy srác, aki a szupráknak az ilyen globálisan is kiemelkedően nagy szakértője, és ő is a festendő vezeti vissza, hogy ő ezt látta, és ezt tetszett neki, és akkor ami pénze volt, abból vett egy szuprát, meg ugye ott is ott egy autó volt a filmben, azt elkezdte bütykölni, aztán addig jutott, hogy most már ilyen 34 kifejezetten rendelésre, és a szerte Európából jár. Úgyhogy az biztos, hogy nagyon hatott. Én mai napig mindig a Halvas úton gáztak anyagban, még mindig eszembe jut valamelyik zene a filmből, úgyhogy
felénképp. Igen, az egész szériának a védelmében, hogy amivel sokan ma szembesülnek és legyintenek rá, ami ma a Halálos Iramban, tudjuk, hogy mi ma a Halálos Iramban, Supermanként repkednek már a karakterek, de tényleg az első résszel az egy teljesen más életérzést adott, és egy komplett szubkultúrát közvetített ki egyébként nem jó, nem rossz filmen keresztül. Egészen más volt ez a széria. Nyilván az, amiről ez szólt, abban nem volt több. Tehát azt az egy film tökéletesen elmesélte, amit itt be kellett mutatni.
Így van, de hogy azt hiszem, hát, hogy konkrétan akkor mondhatjuk, hogy ilyen gazdasági hatása volt, hogy emberek vállalkozásokat, vagy legalábbis hobbikat építettek el.
Szóval mai napig biztos vagyok benne.
Tehát ezt a szupert, az már évtizedek óta nem gyártják, és lehet, hogy mondjuk egy 1 millió forint alatt tudnád venni, de mivel annyira felvitte a hívét ez a film, meg annyira vendég azóta, most mondom, ilyen 30-40 millióért kell el egy ilyen, hogyha meg van rendesen csinálva, ha nem, akkor is 6-7 milliót ér, mert jó alapanyag. Ha már így kivesézzük ezt, szerintem ugyanígy szuperül mutatott egy szubkultúrát belülről, ráadásul kifejezetten exotikusat, a Tokyo Drift. Csak ezt még mindenki szereti utálni, mert ebben nem szerepeltek a szereplők nagy.
Én azért mondtam, hogy az első három rész volt főleg ez az utcai verseny, tehát én abszolút beleértem ebbe a Tokyo Driftet is, mint epizódot.
Hát az nyilván bemutatta ennek az egésznek a keleti részét. Nem tudom, mennyire volt jól megrajzolva. Egyébként én még azt a részt is abszolút tudtam értékelni.
Én is egyébként.
Még mielőtt így elhanyagolnánk a kelet irányait a science fictionnek, a selfie volt egy egészen jelentős kulturális fenomén szerintem. Annak az első megjelenése 1970-ben egy csehszlovák science fiction filmben történt, az Uraim megöltem Einsteint című eposzban, illetve itt sok predikció történt, akár Stanislav Lemnek a munkáiba, aki már 1961-ben a Visszatérés című regényében megírta a robotokat tervező gyártó és magától selejtett gyárakat, ahol már annyira nem volt emberi beavatkozás, hogy nem is tudták, hogy miért a termelés ezek helyen.
Hát ezt az ipar 4.0 adásban jobb lehet volna elmondani, de itt sem rossz.
Egyébként, ha már itt ért szó.
Szerintem ez el is hangzott, nem?
Lehet, lehetséges, igen.
De egyébként, ha már keleti kultúra, csak egy aprócska kitérőként, ugye nemrég jelent meg pár nappal ezelőtt a hír, hogy megtette első lépéseit ugye a Japánban a 18 méter magas szuperrobot. És ugye Japánban ugye elég erős Japánban ugye elég erős a kultúra, és ezért külön érdekes a japán kontextusban.
Igen, hát azt mondom, hogy Pacific Rim.
Olvastam a cikket, igen, és tehát nem kérdés, hogy ez a robot nem épültett volna meg, hogyha nincs ugye, nem csak a mecha kultúra erősöd, hanem ez a, remélem jól mondom, kaiju, ugye imádat, és tényleg hát szerintem ott már 1970-80-ban összecsapott mecha Godzilla, és Godzilla, meg mecha Ghidorah, tehát hogy itt megint csak az ő filmes kultúrájukban ennek ugye rengeteg nyoma van, hogy ők imádják az óriás robotokat, és igen, amúgy a Pacific Rim is már ennek a lenyomata.
Egyébként rajzfilmekben, meg képregényekben nagyon komoly kultúrája van. De és egyébként azt én is biztos vagyok, hogy a japán mondjuk robotgyártást, hogy az, hogy nézzen ki, vagy mi, az biztos, hogy egyébként évtizedek óta tartó ilyen, hát ezek a megkultúrás termékek biztos, hogy befolyásolja.
Engedjetek meg egy aprócska kis ilyen szubkulturális utalást, hogy nagy kíváncsian várom hírt, hogy mikor fogják a Lambda Driver-t kidobni élesben. Ja, aki kicsit ismeri a japán anime kultúrát, annak valószínűleg ez ismerős lesz egy ilyen Full Metal Panicból, ahol egy ilyen fekete technológiát használnak a robotok képességének a feltuningolására.
Ó, ez igen. Ez nekem új volt egyébként, bevallom töredelmesen.
Hát így fiatal volt, amikor ide költöztem, ugye nagyon sok szabadidővel, kevés munkával, és akkor jelent meg az A+.
Egy kis visszautalás még itt a mobiltelefonhoz, tabletekhez hasonló technológiára. Nem akarom elvitatni abszolút a Star Treknek az eredményeit ebben, illetve a hatását, viszont a Jetson család című rajzfilmben 1962-ben már használtak színes videó streamelésére alkalmas okos órát.
A Jetson családban?
Igen. Olyan. Igen, gyakorlatilag smart volt.
Hát megértem volna ennek adás előtt nekem is egy kicsit jobban utána nézni, mert én elég sokat epizódot láttam ebből a sorozatból.
De valószínűleg elég régen.
Elég régen. Elég régen ahhoz, hogy ne ugorjon be.
Igen, ezek ilyen jó kis viták, hogy akkor most mi merített honnan, hogy ugye a Star Treknek voltak nagyon jó követői, az Alpha Hold bázis, ahol például már használtak, nem tudom, ez így megvan valakinek, Space 1999 címen ment. Ez ilyen, nekem ilyen elég retro élmény volt, életem egyik legfélelmetesebb filmélménye, amit így televízióról láttam. Ilyen terápiás csoportok alakultak, a Sárkány ébredése, nem tudom már mi volt annak az epizódnak a címe, amit ilyen rettegésen emlékszik mindenki vissza, aki gyerekként látta. És hogy már ott voltak olyan ajtórendszerek, amik a biztonsági besorolásod alapján nyíltak, vagy zárultak be előtted a nálad lévő mobil eszköz alapján.
És arról nem tudtok, nem, tehát megerősíteni nem fogom tudni, de ugye nálunk is óriási kultusz övezte a Knight Rider-t, és 1980-ra datálom ezt a sorozatot, hogy a Kit, mint a beszélő autó, az nem inspirálhatta esetleg a mai technológiában a kocsikat, vagy már az is korábban valahol felbukkant?
Nagy rajongó bázisa van egyébként még itthon is, és tudok arról, hogy itthon is többen építik után magát a járművet, még hogyha nem is minden képességét, ilyen nyilván, de szerintem mindenképpen adhatott egy elég, a rajongó bázis méretét nézve biztos, hogy adott némi lökést a mesterségét.
Hát illetve a házi autótuningolásnak. A korabeli fasztánszúrós.
Összeérnek a szállak.
Ami egy Echo Auto nevű terméket, ami az Amazon Alexa asszisztenst viszi be az autóba. És gyakorlatilag beszélő autód lett. És hogyha olyan a kocsid, akkor még bizonyos funkció.
És hogy állunk a Star Trek fő attrakciójával? Ha rosszul mondom, javítsatok ki, ugye a felsugárzás, effektíve a teleport, ugye, ami még, ha jól tudom, nincsen ma, de vajon ebben hogy állnak a világ tudósai, biztos, hogy dolgoznak már rajta.
Szubatomi vészecskéket már biztosan teleportáltak, talán egész atomot.
Igen, hát először egy fotonnal kezdődött ugye a kísérlet, de ugye ahhoz, hogy garantáltan a forrásállomásról lebontva, célállomásról előállítva életképes élő szervezet legyen a végeredmény, arra jutottak, hogy valószínűleg kvantumszámítógépre, vagy valamilyen kvantumszámítógép alapú rendszerre lesz szükség, hiszen párhuzamosan nagyon nagy mennyiségű adatot kell egyszerre valósítani. Tehát egyelőre a számítási kapacitás még nagyon messze jár ahhoz, hogy élő organizmus lehessen transportálni.
És hát nem, egyszer hallottam valakit erről beszélni, és azt mondta, hogy nem probléma, hogyha a több millió atom részecskét, amit tartalmaz az emberi szervezet, át kell mozgatni A-ból B-be, a gond az lesz, hogy azok nem olyan struktúrába fognak összeállni érkezéskor, mint ahogy elindultak.
Igen, ez még mindig a gond kategóriában.
Igen, ez a filmben is számos transzporter balesetnek az alapja, hogy nem úgy áll össze ugye a végé állapotban az emberke.
De erről volt valami horrorfilm, nem? A Légy, nem? Mikor a csávóba ment valamilyen ilyen transzporterszerű, vagy ilyen...
Igen.
És hogy berepült egy légy, és akkor egy ilyen légyember lett, mert hogy a léggyel az atomjai összekeverek, vagy valami...
A DNS azt mondja, hogy telepodnak hívta az eszközt.
Ja,
ha jól emlékszem, igen, telepodnak hívta az eszközt, és ahogy berepült a légy, genetikai struktúrájuk összeolva, és akkor átalakuláson ment keresztül.
Először Jeff Goldblum legcsúnyabb karaktere.
Tényleg, most, hogy mondod, én rémlik, hogy ő játszotta. Nagyon régen.
Jeff Goldblum volt, így van.
Na, akkor még szerencse, mert én egyébként teljesen Michael Keatonra emlékeztem.
Én bele-bele szúrok egy kicsit a Star Trek hegemóniájába. Tehát maga, ugye volt a tricorderről szó, hogy ez a elemezzünk és használjunk mindenre egy speciális eszközt, amiben mindenféle feature-ök be vannak építve. Ugye ez a Doctor Who a Sonic Screwdriver-rel, a mindenre használt szonikus csavarhúzójával 1963 óta tolja, ami gyakorlatilag nem volt megindokolva ilyen szinten, meg nem volt ilyen tudományos háttere, de hogy ez a minden mozgatására, zárak kinyitására, a dolgok elemzésére használatos eszköze volt a dokinál.
Azért az univerzális igazolványt azt még várom.
ez is
doktor. Az emagyarország.com már lehet csinálni, nem?
Ugye ez is egy doktor hús kezdeményezés, ez a Psychic Paper, ez a pszichopapír, amit hogyha ő felmutat, akkor mindenki mindig azt látja rajta, amit nem kell. Ugye ez még nem létezik a technológia mögötte, de hogy teoretikus foglalkoztak ilyen befolyásolási képességgel.
Na hát ez érdekes, de én azt gondolom...
A takarító robot ebben is volt. Tudtétek, a Mészka családot adnak
idején?
Hát igen.
Meg ez a
Magyarországon ilyen meghatározó esmény. Volt egy ilyen kicsit rakéta per nő alakú robot, amely...
Hát újra kell néznem a Mészga családot is, úgy látszik, vannak, amik kimaradtak nekem már. Viszont amit még akartam kérdezni, hogy szerintem felnőtt az a generáció, ugye Marvel Cinematic Universe-re akarok rátérni, akiknek ez a Tony Stark féle feltaláló vagyok, és úgy csinálok magamból szuperhőst a találmányaimmal. Ugye később már mások is ebben a bosszúállók csoportban, vagy a Bruce Banner, vagy később más Shuri, így ez a tudományt használjuk arra, hogy fejlesszük magunkat, vagy a szuperhős képességeinket, hogy ennek lehet ilyen hatása, vagy lesz majd egy kicsit később erről. Mert azért a Marvel Cinematic Universe az egy óriási brand lett. Tehát, hogy az ilyen a Star Wars-szal vetekszik, így az eladások számában, minden, mert tehát azt gondolom, hogy a hatása megjelenik, vagy meg fog jelenni.
Én azt gondolom, hogy nem feltétlen vagyok szakértője a témának. A vasember páncél, mint olyan, és minden fejlesztésével együtt, ami végbe ment a filmben, az én azt gondolom, hogy egy ilyen 20 kötője 40 éven belül az egy működő dolog lesz, és ezt ki fogják fejleszteni. Nem mintha most nem lennének egyébként ilyen speciális ruhák, de szerintem ezt a sorozat és a film rajongói, akik ezen a területen dolgoznak, el fogják érni.
Hát illetve Adam Savage-nek volt egy ilyen replikációs kísérlete, nem olyan túl régen. Ugye egy kicsit ormótlan volt ugye a négy hajtómű a csuklóra felszerelve, de működőképes páncélt hozott össze.
És ezzel fel tudott repülni?
Fel.
Mondjuk nekem mindig is az volt ezzel a film közben, ezzel semmi problémám nincs, hanem ugye az van, hogy értem én, hogy van egy ruha, ami mondjuk áthatolhatatlan, de igenis, hogyha azzal te lezuhansz, vagy kapsz egy gyomrost, akkor a ruhán belül te tested roncsolódhat. Tehát, hogy a konzerven belül a tartalom nem biztos, hogy annyira védett, mint maga a burkolat.
Így van. Hát meg ugye a másik dolog az, hogy ennek lesz egy jogi vonatkozása, hiszen azonnal megjelenik egy ilyen eszköz, hadi technológiának lesz minősítve, és mint olyan magánember valószínűleg nem.
Mint ahogy erre egyébként...
Hát ez már a filmből, már volt.
Így van, rögtön a második rész ezzel foglalkozott.
És Boti, egyébként neked így mi volt a véleményed ezekről a mindenféle vasember és egyéb ilyen eszközökről, és hát mondjuk úgy tudományos dolgokról, amik az MCO-ban voltak, így mérnökként?
Amit én most néztem ezt az egészet, és az a helyzet, hogy én azt mondanám, hogy ez inkább fantasy fiction. Tehát ha megnézed, ennek a tudományos része egyébként messze nem annyira komplex, és nem annyira a jövőben, mondjuk egy külön kategória, de akármit aztán, ami szintén. Ugye exoskeletonok, az biztos, és nem is kérdés, hogy ez már most is egy csomó fejleszt hasonló ilyen katonai páncélokat. Lehet ilyen lebegő ruhát készíteni, vagy nem feltétlenül. Tehát, hogy pláne amikor már így a skandináv mitológia, meg egy kicsit így az űr, meg Elon Musk összecsap, hogy megvédje a világot, az egy picit sok volt. Egyébként nekem, ami viszont nagyon szimpatikus, hogy azt mondjuk, tudjátok, hogy a vasember készítői a valóságban is találkoztam Muskkal, és megnéztem, hogy ő hogy él, mert hogy valamennyire róla mintázták ezt a karaktert. És ha nem is maga a vasember, de az biztos, hogy Elon és a vasember együtt, az egy elég példakép a mai fiataloknak, úgyhogy ha nem is kesztyűből épülő exoskeleton fognak gyártani, de a Marson szerint.
Igen, hát egyébként ő vállalt is egy cameo szerepet a második részben, emlék, vagy talán az elsőben?
Ott van, igen, a második részben egy, amikor Monakóban ugye zajlik az autóverseny, akkor ott a VIP partiban ott van Elon Musk.
Nekem az volt, hogy fiatalokkal találkozgattam, és nyilván, hogyha azt mondta, hogy Marvel film, vagy vasember, vagy Amerika kapitány, akkor mindenki tudja egyből, és hogy nagyon sok ugye, sőt, hát már az Amerika kapitány filmben is ez a, van egy találmányunk, és akkor ezt jóra használjuk-e, vagy rosszra, ugye itt a nagy erkölcsi kérdés, így születik meg ugye Amerika kapitány figurája, és én azt látom, hogy a fiatalokat azért valamennyire inspirálta ez a dolog, az, hogy az menő, hogy valaki tudós és okos. Igen. Most tudom, hogy ezek a dolgok, amiket mondjuk így megcsinálják, ez valóban inkább science fiction, de hogy maga az, hogy tudós vagyok, okos vagyok, és kitalálok dolgokat, és megúsítom, az szerintem inspirálta a mai generációt egy ugyanúgy, ahogy a maga korában a Star Trek. Nekem ez a...
Sőt, nagyon tetszik a felvetésed, szerintem nem csupán tudományos oldalról közelítve, ez a társadalmi és szociális kapcsolatokban is jobban az elfogadás felé fogja terelni az embereket, és pontosan az, hogy szerintem ma, 2020-ban már nincsen ilyen zsúfolódás, mondjuk azzal, hogy valaki kocka a geek, hanem ez igazából az okosság egy menő dolog lett, még abban a szempontban is, hogyha valaki tényleg ilyen nagyon réteg dolgokkal foglalkozik, és ezeknek a filmeknek azt gondolom, hogy nagy hatása van ebben.
Az okos az új szexi.
Igen, igen. Nyilván tehát nagyon jó az, hogy mondjuk van egy Steve Rogers, aki úgy néz ki, mint tehát Chris Evans játsza Amerika kapitányt, és neki tökéletes teste van, de valahogy azt vettem észre így a fiatal barátaim körében, hogy valójában nekik az is inspiráló és vonzó, ahogy le van festve maga a karakter, hogy becsületes, igazságos, jó szívű, és tényleg mivel ezeknek a most ma sok gyereknek, tínédzsernek, meg fiatal felnőttnek, ezek a karakterek példaképei lettek. Lehet, hogy azért a jövőre való tekintettel nem csak technológiailag, hanem morálisan is nem egy rossz példa a bosszú állók, akkor is, hogyha számos akadály lehet, ami mondjuk megátolja a fiatalokat abban, hogy milyen útra térjenek.
Én illetve, hogy ahogy ezek a szuperhősnek, hősnek beállított karakterek viselkednek a terrel, főleg a tudományos tisztelettel, kikérik a véleményét. De nekem még az az izgalmas, hogy egyrészt a tudomány, másrészt meg a vállalkozó készség. Tehát ez a kitalálunk valamit és megvalósít.
Igen, igen, ez egy nagyon jó mentalitás egyébként valóban. És még van egy valamennyi kis időnk, szerintem akkor a Marvelről is. A Marvelből egyébként mi az, ami esetleg egy ilyen, ott van olyan, mint a Star Treknél, hogy mondjuk így megjelent, és akkor mondjuk a Skeletonon kívül, amit Boti az előbb elmondott, hogy megjelent a filmben, és akkor inspirált egy valóságos terméket? El tudunk ilyenről?
Szerintem elég rövid idő telt el még azóta.
Igen, de ki volt előbb, Jarvis vagy Siri?
Ez jó kérdés. Hát szerintem Jarvis.
Mert hogy akkor azt gondolnám, hogy ugye a Vasember első része 2008-as, 12 éves film, talán az a Siri applikációt az Apple termékeken inspirálhatta, hogyha nem a Siri volt előbb, mert akkor az inspirálta Jarvis-t.
És hát ugye... szerintem az olyan 2012, talán az első bosszalok környékén.
Javítsatok ki egyébként, ha rosszul tudom, de én úgy tudom, hogy Jarvis eredetileg létező figura volt, csak azért csináltuk belőle a mesterséges intelligenciát, hogy valaki nehogy a Batman Alfred vonalra asszociáljon belőle.
Így van, Jarvis egy ember egyébként, aki egy, gyakorlatilag az Alfredje volt a Howard Starknak, a Tony Stark apukája volt. Igen, tehát ő egy ilyen segéd volt, vagy egy sidekick, ahogy mondják. Ami még megjelent, ugye például a bosszúállókban, amiről már mi is beszéltünk az AI-os adásban, hogy ez ugye a mesterséges intelligencia, mint veszélyforrás, ugye Ultron formájában, illetve a mesterséges intelligencia nem csak Jarvis szintjén, hanem ugye ott ez a vízió, mint egy ilyen mesterségesen teremtett élet, aki ugye mind a teste, mind pedig a személyisége ugye mesterségesen lett létrehozva, de hogy ugye a bosszúállók csapatának része lett, tehát hogy ott mind a kettő megjelenik, a mesterséget és intelligencia, ami jóra használandó, illetve ami rosszra, vagy rossz útra tér, tehát mind a két útja be van így a filmben mutatva holatilag. Tehát, hogy ilyen szinte most azt nem mondom, hogy ezek ilyen új dolgok annyira, de hogy azok a problémák, amik ezek a dolgok hozhatnak, azok szerintem elég jó ki vannak gondolítva.
Mondjuk szerintem ez jól van levezetve a bosszúállókban, de ezt én inkább 1984-re vinném vissza, az első Terminátorra, és ugye a folytatás meg talán 91-es volt, igazából ott már kivesézték a mesterséges intelligencia rossz kezekben, illetve rossz küldetéssel, meg jó küldetés.
Hát abszolút, hogy az egy abszolút ilyen alap irodalma ennek a témakörnek szerintem, és sőt, hogy a mai napig ugye, ha beszélgetünk erről, akár még ugye a DevTech meetupon is volt, amikor a mesterséges intelligencia volt a téma, egyébként pont Viktor volt az egyik előadó, de hogy ott szinte mindegyik előadónak megjelent a prezentációjában, ugye ami egy tudományos meetupon, vagy az Ultron példa, vagy a Skynet példa, vagy tehát hogy ezek a Marvel Terminator, stb. Filmeknek az elemei, vagy ezekből idézetek, vagy ezekre való visszautalás mindig megjelent a olyan embereknek, akik egyébként programozók voltak.
Igen, ez egy ilyen potenciálisan újra felhasználható félelemforrás kvázi, hiszen ezzel olyasmit készülünk meg alkotni, ami könnyen túl nyúlhat rajtunk, túl nőhet rajtunk, és azáltal elvesztjük fölötte a kontrollt.
Egy picit engem ez, hogy ez a téma így felmerül, hogy jó vagy rossz mesterséges intelligencia, és ezzel foglalkozunk, arra emlékeztet, hogy Isaac Asimovnak a robotika törvényei, a három robotikai törvény, hogy mennyire napi szinten megjelenik az, hogy ennek be kell épülnie a robotépítésbe, tervezésbe, és hogy ez gyakorlatilag 1940 óta létező gondolati koncepció. És hogy lehet, hogy ezek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gondolatok, amik filmekben megjelennek, azok befolyásolni fogják a készít magukat, hogy álljanak hozzá.
Hát legalábbis mindenképpen beépítenek egy olyan védelmi protokollt a hálózatokba, ami mondjuk nem engedi, hogy olyasmi történjen, mint például nyilván teljes fikcionálisan a Terminátorban. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, de James Cameronnak ez az egész Skynet rendszer és Terminátor kreatúra, ez egy láz álom volt. Egyszer nyilatkozta egy interjúban, hogy lázas volt, és úgy aludt, és megálmodta ezt a témát, és abból lett a maga a film.
Azt a
jobbulást kívánunk James Cameronnak ezúton is. Amit még van egy téma, amit be akartam hozni, főleg, hogy kihasználva azt, hogy Tomi itt van most velünk, és elvállalta azt, hogy beszélget ma velünk. Ez pedig az, hogy a mozi, mint egy ilyen tudományátvő felület, ugyanis eszembe jutott, hogy a Piero, aki hazánk híres zenei producere, csinált egy Mi az ma című játékot, ami ugye arról szólt, hogy a Debreceni Atommagkutató Intézetben történik egy gyilkosság, és így végig kell járni a Debreceni Atommagkutató Intézet épületét, és ott ugye az eszközöknek a használatával, a különböző mérésekkel, stb. Lehet kinyomozni igazából, hogy ki volt a gyilkos. Ugye ez 2017-ben volt, ami jól emlékszem én erre?
Nem tudom megerősíteni, én most hallok erről először.
Akkor te még nem voltál a mozi vezetője, akkor mikor ez történt?
Az 12-17, de az voltam. 13 óta vagyok, 13 december, de hogy én nem találkoztam.
Volt egy ilyen esemény a moziban.
Igen? Nem így, tudom, hol voltam. Most elnézést, hát, hogy nem. Ez volt a cél a ma estének, hogy ezt kivesészünk.
Nem, ezt csak így be akartam mondani, hogy a mozi, mint egy ilyen kulturális és tudományos átvívő felület, hogy ilyen érdekes kapcsolódási pontjai is vannak. De akkor gyorsan rövidre zártuk a témát, hogy ez a Mi az ma nevű játék szerintem még a mai napig valahogy elérhető, úgyhogy ezt egyébként a hallgatóknak nagyon ajánlom, hogy gyakorlatilag egy krimi történet főszereplőjévé vált az ember a Debreceni Atommagkutató Intézetben, és egyébként élő színészek játsszák el az átkötő filmeket magában a filmben. Ez egy ilyen DVD formátumték volt, és nagyon kis érdekes, teljesen más. És ugye az volt a célja, tehát hogy maga az Atomki, illetve a Debreceni Egyetem is benne volt a játékfejlesztésben, hogy ezzel hozzák közel ezzel a videójáték formátumban a tudományt a fiatalokhoz, illetve ezzel tudják bemutatni az Atommagkutató a felépítését.
Most nézem is egyébként a cikket erről, és akkor azt mondod, hogy ez nálunk ezzel kapcsolatban volt egy rendezvény?
Igen.
Hát jó.
2015-ben jelent, most megnéztem gyorsan.
Aztán megvan a jövő héten, mivel
és ki a gyilkos? Most már 2020-ban árulható.
Nem, még ne, én még nem játszottam.
Nem áruljuk el, nem spoilerezünk mindenki.
Jól van.
Hogyha már videójátékok és popkult és tudomány, akkor játszatok végig a Mi az ma című játékot.
Kommentbe várjuk a megfejtéseket.
És kommentbe várjuk a megfejtéseket, hogy ki volt a gyilkos. Így van. Akár Tomitól tőled is.
Jó, ígérem, hogy ránézek, lejátszom.
Jó, oké.
Van, nekem még van DVD lejátszom, hogy ez már...
Ide retro.
Nagyon komoly. És DVD gyűjteményed is van?
Hát nincsen, de tehát, hogy nyilván nincsen már bekötve, de bármikor be tudom üzemelni, de hát persze nem nagyon van nekem ilyesmi, hogy DVD gyűjtemény, de van azért itthon. DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, és ezeket nem dobjuk ki, hát, ha még...
Boti, te mesélted a múltkor, hogy neked lassan már olyan sincs, amiben USB-t lehet dugni.
Médiát játszik le, mert mindent.
Igen. Egyébként nekem se van, nekem sincs itthon DVD lejátszom már jó ideje. Múltkor találtam egy régi CD-t.
Van kábel TV.
A Netflix az új kábel TV, tudod, vagy a 24. század kábel TV-je. Na, de srácok, akkor beszélgessünk már, hogy az utolsó percekre kanyarodunk most rá, beszélgessünk már egy picit arról lezárásképpen, hogy kinek mi a kedvenc ilyen popkulturális témája, mondjuk Viktornak a Star Trek, ezt gondolom ezzel nagy újdonságot nem árulunk el sem magunknak, sem a hallgatóknak, de hogy akkor mi és miért az?
Akkor kezdhetem. Mert nekem egyértelmű, és ezt pontosan tudom, hogy én nekem a gyerekkorom legmeghatározóbb élménye volt a Jurassic Park, úgyhogy én azt várom, hogy ezt valósítsák meg. Én egy dinóparkba akarok menni, és igazi genetikailag újra létrehozott dinoszauruszokat akarok látni.
Nekem a...
Ilyen retro cifi vonatkozásot szokott lenni, úgyhogy ilyedet nagyon várom egyébként.
Nekem a felszín, amit így általában szoktak rám tudni, ez a Dr. Who. Egyszerűen azért, mert 1963 óta gyakorlatilag folyamatosan és ível át, így nem tudom, társadalmi változásokon, korokon, mindenen. Viszont ami gyerekkoromban nagyon-nagyon komolyan hatott rám, az egyébként a Pirks kapitány kalandjai, hogyha még valaki emlékszik rá, ez kicsit ilyen Star Trek-es beütésű. A másik viszont, ami teljesen magyar, ez a Mikrobi. Ez 1972-ből, ahol már létezett mesterséges intelligencia, ami robot formában gyerekekre vigyázott és nevelte őket.
Ez mondjuk tényleg, egyébként ez most jutott eszembe, vagy most ugrott be, hogy mondod, hogy tényleg ez. A magyar popkultúra a 70-es években mennyire innovatív szemület Jó, Boti, neked, mint mérnök?
Nekem a Battlestar Galactica. Egyébként azért, mert ha eltekintünk ilyen apróságtól, hogy gyorsabban utaznak, mint a fény, és hogy ott is harcolnak a fennmaradó emberiség ellen, az, ahogy a társadalmi fejlődést, meg főleg a politikai változásokat leírja, az szerintem...
És akkor Tomi volt, Imi volt, Viktor, akkor te jössz.
Igen, elsütöttet, hogy a Star Trek, de nem igazán a technológiai vonatkozása miatt, hanem az előrevetített jövőkép. Az a társadalom, amit a Roddenberry annak idején kitalált, illetve az a felépítésű társadalom, amit ő kitalált, és ez a világkép a számomra egy nagyon-nagyon pozitív, egy olyan társadalom, ami gyakorlatilag nem a vagyon felhalmozására épül, és nem, tehát nem a vagyon a felhalmozása a cél, hanem az, hogy a tudásunkkal az emberiséget fejlesszük. Az egyik Star Trek mozifilmben, a First Contact-ben van egy epizód, amikor Picard kapitány az egyik tehát ugye visszautaznak egy kicsit az időben, és az egyik korabeli hölgyel éppen a hajón menekülnek egy néhány Borg elől, és akkor kérdezi a hölgy, hogy mekkora ez a hajó, és akkor Picard kapitány elmondja, hogy nem tudom, 800 valány méter hosszú, 27 fedélzetes, és ugye a nő teljesen megdöbbent, hogy ugye ez mekkorát, ő 6 hónapig gyűjtögette a titánt egy pilóta fülkéhez, és akkor megkérdezi tőle, hogy mennyibe kerül minden. És akkor mondja Picard kapitány, hogy a 21. században már nem használom. Nem az életünk célja nem a vagyunk felhangzat. És nekem ott amikor én ezt először láttam, nekem ott megfordult egy kicsit a világkép. És azóta lett, hogy úgymond a vallásom.
De egyébként ezt én is nagyon szeretem a Star Trekben, ezt a társadalom képet, ami a tudás megosztáson alapul, de hát sajnos azt látom, hogy nem igazán ebbe az irányba megyünk, úgyhogy ami egyébként a legjobban mutatja a jövőt szerintem, és amit én nagyon szeretek, egyébként főleg a filmet is, és nem csak a rajzfilmet, az a Ghost in the Shell. Szerintem az mind azt mondjuk ezek a testbe épített módosítások milyen irányba haladnak, illetve hogy maga a társadalom milyen irányba halad, ugye magáncégek, egyre nagyobb hatalom, koncentrált hatalom, stb. Nagyon jól mutatja be, úgyhogy én a Ghost in the Shell-t mondanám, bár mondjuk nekem elég nehéz volt így a Star Wars, a Star Trek és a ezer más science fiction közül választani. Na de akkor ezzel az adás végére is értünk. Én köszönöm szépen Fejér Tominak, az Apollo mozi vezetőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a srácoknak, hogy ugye megint itt voltak, és köszönjük szépen azoknak, akik rendszeresen hallgatnak és megosztanak bennünket. Most legutóbb például ugye a kriptovalutás adásunkat a Bitcoin bázis is megosztotta, úgyhogy legyetek ti is olyanok, mint a Bitcoin bázis, és osztátok meg azokat az adásokat, amik tetszenek, vagy azokat is, amik nem tetszenek, egy jó negatív kommentet, csak osztátok meg, az a lényeg. Úgyhogy köszönjük szépen, novemberben pedig akkor találkozunk a Budapest Comic Conon. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.